sajnos, hogy azt kell mondanom, hogy már az én időmben is, hogyha oda jutottak hivatalnokok, akkor kezdték magukat úgy érezni, hogy ők Európa fővárosa.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Miklós László a szlovákiai magyar politika doaenje, akinél az itteni magyar politikusok közül senki sem töltött el hosszabb időt kormányzati pozícióban. Előbb 2 évig miniszterhelyettes, majd 8 éven keresztül környezetvédelmi miniszter. A politikai sikereink kívül neve a tudományos közönség előtt is nagyon jól cseng, hiszen immár akadémikusként tisztelhetik őt, pedagógiai munkáját pedig professzorként végezhette. A 75 éves Miklós László szimbolikusan ismét a politikai ringbe száll, hiszen támogatólag elfogadta a Magyar Szövetség Európai Parlamenti Választási Listájának 15. helyét.
Köszönöm, kedves miniszter úr! Kedves,
ez már régen volt.
Hogy elfogadta a meghívásunkat itt az Adásidő podcastba.
Köszönöm szépen én is, hogy még mindig gondol valaki rám.
Hát ezt lehet, hogy nagyon sarkított körülmények között valamikor esetleg lehetne így mondani, de ugye most az apropó, ami miatt találkozunk, az a Magyar Szövetség Európa Parlamenti listája, amin a mondjuk úgy a kitüntető utolsó 15. helyen szerepel, tehát azért gondolnak önre jó sokan.
Hát igen, hát felkért Berényi József, hogy nem tudnák-e neki segíteni, ő választási, vagyis a szövetség választási programjának a környezetvédelmi részét valami módon irányítani, vagy valahogy sarkítani. Hát elfogadtam, és mikor ezt megcsináltam, akkor fölkért arra is, hogy nem lennék hajlandó, hogy legyek a listán az utolsó helyen, mert ott szüksége van a szövetségnek is szakemberekre. Hát mondom, az utolsó helyen biztos, hogy megjelenhetek, de őszintén szóval nincs politikai ambícióim. Most ezt nem tudom, hogy ez jó-e mondani, vagy nem jó-e mondani, de egyszerűen nincsenek ma politikai
ambíció. A igazságot mindig jól mondani.
Na jó, akkor ez így van. Úgyhogy hát természetesen, hogy semmi esélye nincs, hogy a 15. helyről feljusson az ember, de mindenképpen szeretném, hogy segíteni a magyar szövetséget, és hogyha a lakosság esetleg látja, hogy vannak a listán szakemberek is, mert azért annak tartom magamat, bármilyen szerény is vagyok, hogyha fogja látni, hogy szakemberek is vannak a listán, talán nagyobb esélye van a legalább egynek vagy kettőnek, hogy bejusson a parlamentbe.
Nagyon sokan ezt revesgetik egyébként, hogy tehát ugye azzal, hogy a magyar szintéren csak egy induló lesz most már ugye a Magyar Szövetség, tehát hogy még az is elképzelhető, hogy 2 jelölt be tudnak kerülni.
Igen, remélhetőleg így van. Hát mondjak egy dolgot erről a szakember gárdáról, magyar szakember gárdáról Szlovákiában. Hát van egy olyan, a Magyar Tudományos Akadémiának vannak külhoni ilyen kirendeltségei, hogy így van, hát van egy úgynevezett Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács.
Igen.
És ebben a Szlovákiai Magyar Akadémia Tanácsba próbálja ez a tanács a Magyar Tudományos Akadémián keresztül valami módon összehozni a szlovákiai magyar szakembereket. Hát vagyunk ott abban 40-en.
Mondjuk ki tudósokat.
Mondjuk, igen, tudósokat, hát nincs kimondottan meg, hogy milyen rangú tudós, örülünk a fiataloknak is. Hát ott vagyunk ott akadémikusok is, hát vagyunk 3-an, vagy 4-en akadémikusok benne ebbe a tanácsban. No, és azt azért említettem, hogy most ma ebben az évben van a Magyar Tudományos Akadémiának 200 éves évfordulója, ugye alapításától kezdve, és így világszerte a magyar akadémikusok, mert ez van ugye Romániában is, és délvidéki, sőt Amerikában is van, Egyesült Államokban is van ez az akadémiai tanács. Hát most megpróbálunk minden országban valamiképpen megmutatkozni, hogy nem csak Magyarországon vannak magyar tudósok, hanem a környező országokban, sőt tengeren túlon is. Úgyhogy erre most készülünk egy ilyen sorozattal, egy nagy konferencia lenne, ami tulajdonképpen a szlovákok felé irányul, hogy a szlovákok is tudják, hogy azért mi is vagyunk néhányan, akik valamit tudunk, és aztán az egyes városokban, Dél-Szlovákiában, ahol viszont ezeknek a dél-szlovákiai régióknak a önbizalmát próbálnak emelni, hogy igenis, a régiókból is származnak.
A jó példáknál nincs jobb metodológiai eszköz,
így van,
ugye?
Így van.
Ez mutatja a tekintélyt, hogy igazából azért kellett a miniszter úr a listára, vagy azért is, hogy ne legyek ennyire profán, hogy a nevével erősítse ennek a listának az erejét, a hatásosságát.
Gondolom, igen, ez az értelme, igen.
Na, de maradjunk egy kicsit a tudománynál, meg a tudósoknál, igen. Hogy ugye most itt földobott több lehetőséget azzal, hogy beszélt arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia szeretné mondjuk úgy ismét megmutatni a világnak és tengeren túlon, hogy a magyar tudomány azért, hogy is mondjam, tehát nincs minden falvédőn, és nem tudom, tudja, hogy az Oppenheimer című film, az most tarolta az Oscar-díj gálán, és ugye két főszereplője is, igen, magyar tudós, Teller Edét, meg a Szilárd Leót, ott nagyon szerepelnek, tehát Hollywood most gondoskodott arról, hogy a magyar tudósok ismét egy kicsit bejöjjenek, és akkor majd aztán önök folytatják. Na, de most már itt azért említettük a nagy neveket, és akkor itt a nagy nevek sorában említsük meg Miklós Lászlót, mint tudóst is. Hát, hogyha jól tudom, és hogyha a kémeink jót jelentettek, akkor most már ugye akadémikusként tisztelhetjük Miklós Lászlót. Hát,
igen, igen, igen. Két évvel ezelőtt beválasztottak a Magyar Akadémiai, Magyar Tudományos Akadémia tagjával. Igen.
Tehát rendes tag?
A magyar hát vagyunk, akik külföldek vagyunk, azt tudja, hogy külső tag. De rendes tag, ugyanazokkal a jogokkal bírunk, mint a belső tagok. Sőt, még olyant is, hogy ingyen van
a szódá büfébe?
Nem, az nem, de a gyorsan ki akartam mondani, a villamos.
A közlekedés.
A közlekedés.
Értem. Na, megéri már csak ezért is akadémikus.
De azt akartam mondani, hogy nem a saját autóm, hanem
ez a tömegközlekedés.
Igen, a tömegközlekedés.
Értem.
Hát de ez nem olyan régi, talán két éves dolog, hogy a külhoni tagoknak is ugyanazok a jogaik vannak, szavazási joguk és minden, igen, más, mint a magyarországiaknak.
Értem. Igen. Egyébként a tudományos fokozatoknál, vagy a tudományos szinteknél magasabb van az akadémikusnál, ugye?
Nincs.
Tehát azt tudjuk, ugye, hogy vannak adjunktusok, docensek, egyetemi tanárok.
Ez két irány van, az egyik az akadémiai tudományos fokozatok, a másik pedig a pedagógusi fokozatok. A tudományos fokozatok van ugye az úgynevezett kis doktorok,
igen,
ugye?
Igen.
És aztán vannak a PhD,
igen.
Ez most már nemzetközi, az előtt CSC volt, ugye,
igen,
ezek voltak a kandidátusok,
igen,
és vannak a nagy doktorok. Ezt Magyarországon úgy hívják, hogy a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
értem,
nálunk DRSC, és utána akadémikus. A pedagógusoknál van ugye adjunktus, docens és professzor.
Aha, ezek pedagógusok.
Igen. Valaki, aki ugye itt is, ott is dolgozott, mint én, mondjuk, hogy pedagógus is voltam, és tudományban is dolgoztam, nekem mind a két irányzatom megvan, már elég öreg vagyok hozzá, hogy ugye DRSC is vagyok, tehát, és professzor is vagyok.
Tehát akkor minden megvan. Én tudom, hogy ez inkább legyen csak ilyen költői kérdés, de ilyenkor még aztán van valami motiváció, vagy az ember úgyse a titulusokért csinálja, ugye?
Hát már távol nem, már azelőtt se. Hát mondjuk még a PhD, ugye a CSC-ig, akkor CSC, addig volt egy ilyen motiváció, és akkor volt bennem egy kicsi ilyen düh is, mert voltak bizonyos eltérések itt a Szlovák Tudományos Akadémia, mi intézetünk és egy másik intézet között, ahol nekem megüzenték, hogy ha nem akarok őhozzájuk menni, akkor nem kapom meg a CSC-t. Aha. Na és erre én elvonultam Brünnbe, és Brünnbe csináltam meg a CSC-t, úgyhogy addig még azért csináltam, hogy legyen meg. Na és aztán már dolgoztam, és akkor jött ez automatikus.
Eredmények hozzák magukkal,
igen,
a titulusokat.
Igen. Ha volt sok eredmény, hát mondjuk a naddoktori az úgy, hogy ugye arra már nem külön munkát, valaki csinál külön munkát, de az is lehet, hogy összegezi a munkát. Uh-huh. Nekem volt egy csomó ilyen egy irányú témában, a geoszisztémák térbeli összefüggéseiről legalább 20 ilyen cikkem, ilyen komoly cikk, hát azokat összegeztem, ebből lett aztán, mikor lehetett ez? 87-ben?
Már 87-ben
volt, lettem nagy doktor.
Hány éves volt akkor a
Miklós úr? Nem, vagy 90? 94 valahogy. Hát
mindegy. Na mindegy. Fő az, hogy megvan.
Aztán ahogy tanítottam, ott is megvannak, hogy mi kell hozzá. Hát akkor lettem docens. A tanításnál még az is fontos, hogy bizonyos időt teljes
munkaidőt
kell, vagy teljes foglalkoztatottságba kell letanítani. Értem. Mit tudom, azt hiszem, docensnak 5 évet, professzornak 10 évet, vagy ahogy így, azon kívül, hogy publikálni kell. Tehát a docentúrát és a professzúrát azt Zólyomba csináltam, mert ott tanítottam.
Értem.
Úgyhogy, na és, de ez már úgy automatikusan ment, erre már nem gondolkoztam.
Hát minden esetre abban azt hiszem, hogy minden összes hallgatónk egyetértünk, hogy gratulálok ehhez a szép tudományos pedagógiai pályához.
Az akadémikus kinevezéshez arra büszke vagyok, ugye, mert az már úgy van, hogy az már, hogy is mondjam, ilyen választott dolog, ez már nem úgy, hogy na most én igyekezek akadémikus lenni, az már majdnem, hogy életmű.
Tehát akkor itt a, hogy is mondjam, a szakmának a egyöntetű elismerése.
Igen, hogy mit jelent, meg mit tudom, úgyhogy az máshogy van egy csomó publikációm, ami megfelel az akadémikus szintre, értem. De az már más, ez már ilyen, szlovákoknak van egy elég jó kifejezés, hogy Weberova funkció. Hogy már ez nem, ugyanúgy, mint a katonáknál, ugye ma a generálisok, az már nem automatikus fokozat, igen. Az már Weberova hodnosz.
Tehát ott már valami választáson múlva.
Igen, hát ez már minden belejön, ugye, morális, meg.
Na, de azt mondhatjuk akkor, hogy a tudomány tábornokai a akadémikusok, ugye?
Isten. Hát ezt most jó kitaláltam magamnak. Na, mondjuk, igen.
De mindenki. Itt talán mondjuk, hogy az egyszerű hallgató, vagy az én számomra így könnyebben elképzelhető, hogy a vezérkar, a tudomány vezérkara, azok az akadémikusok.
Hát igen, hát Szlovákiából 7 vagyunk a Magyar Tudományos Akadémia tagjai.
Ez sok vagy kevés?
Azt hiszem, hogy kevés. Uh-huh. És nem is ez lenne a probléma, hogy sok vagy kevés, hanem az, hogy vagyunk elosztva. Hát a természettudományokból ebbe a főleg a élettelen, mert úgy van felosztva Magyarország, hogy élő és élettelen természettudományok. A életemben én vagyok az egyedüli, mert és nem is tudok itt a környékben, vagy hogy ki lenne még társam ebben. Aztán legtöbben ugye a humán, akik magyar a nyelvvel, vagy a magyar filozófiával foglalkoznak, azok vannak többségben. Aztán van egy orvos, aztán mi ki is van. Ja, van egy vegyész, igen, aztán Dusza. Még az érdekesség, hogy Gömörből, majdnem a szomszédfaluból 2 vagyunk.
Komolyan? Mert én liceim, nagyon jó ott a levegő.
Én licei vagyok, aztán Dusza János, aki a Kassai Egyetemen fizikus. Ő a Kassai Egyetemen, ő meg Gömör-Horkáró van, és licéből van a felesége.
Valaki mégiscsak azt átvitte, ezt a licei tudós növelő légkört vagy hangulatot.
Igen, igen. Na, aztán Kassáró van még Florian Karcsi. Itt ennek a társaságnak a szlovákiai vezetői Mészáros András, ő filozófus.
Igen.
Na, az úgy, hogy vagyunk.
Hát. Na, szép. No, gratulálunk no, még egyszer. No. De hát ugye a hallgatóink is tudják, hogy nem
ja,
csak...
még van egy Rimaszombati is, Attila, Simon Attila, aki történész, igen. Hát igen, és ő egy fiatal ember. Simon Attila, no, és ő Rimaszombati, úgyhogy Gömörből 3 vagyunk.
Szép, gratulálunk. Na, de ugye van, akinek az egész életét kitölti a tudomány, és Miklós úr nem csak a tudományban, hanem mondjuk ugye a közéletben is nagyot alakított, már eddig is, hiszen hogyha ugye itt nézem a följegyzéseket, akkor 8 éven keresztül volt környezetvédelmi miniszter,
hát igen.
Ami azért lássuk be, inkább szokatlan, mint megszokott, hogy valaki ilyen hosszú ideig tud kormánytagként lenni, hogy ennek mi volt a titka?
Hát elsősorban kell mondani, hogy már előtte miniszterhelyettes voltam az első Mécsár kormányban, 90 és 92 között, ahol teljesen, hogy is mondjam, nem pártvonalon jutottam be, hanem szakmai vonalon. És akkor, mivel hogy 2 évig tudták rólam, hogy ki vagyok, és aztán hogy is mondjam, nem tagja, de valamiképpen a magyar Nagy László féle, akkor ez a 3 pártunk volt.
Igen,
a
FMK, ugye? Vagy a Magyar Polgári Párt.
Magyar Polgári Pártnak voltam a jelöltje is, a pozsonyi kerül, úgyhogy tudtak igen. Rólam a magyarok, hogy így mondjam. És a 6 év után, ugye, amikor bekerült a MKP a kormányba, akkor megkapta a MKP, kapta meg a környezetvédelmi tárcát.
Igen.
És akkor tudták, hogy ki itt lehetséges környezetvédelmi miniszter, hát így lettem környezetvédelmi, úgyhogy nem pártvonalon.
Szakmai vonalon.
Őszintén szóval azt is meg kell mondani, hogy nem is voltam pártak. csak kb. Egy év múlva léptem be a parkba, amiből semmi problémám nincs, csak nem, nem a parton, ahol kerültem be miniszterként. Na és aztán kétszer lett ugye a Zurinda kormány, és akkor nem volt kérdéses, hogy én maradjak ott azon a poszton.
Hát így azért, hogy egy kicsit politizáljunk, vagy aktuál politizáljunk is, hogyha így most nézzük, akár a környező országokba, talán Magyarország kivételével, hogy nagyon rövid a, hogy is mondjam, a elhasználódási ideje egy környezetvédelmi
miniszternek. Az érdekesége az az egésznek, hogy mikor én miniszter voltam, az alatt 5 magyarországi miniszter váltakozott.
Akkor ott,
tehát... Akkor... amíg én egy voltam, ők 5-en voltak, de aztán, no és én ezzel élcelődtem is velük, és akkor volt egy, néhányan nagyon jóban voltam, mondjuk Persány Miklóssal, ő szakember volt, utána ő lett a budapesti állatkert főigazgatója, úgyhogy egy rendes ember volt, és jó barátok voltunk, ha vele élcelődtem. Na, de utána, az utána következő 4 évben nálunk lett 5.
Tehát, hogy akkor...
És akkor egy fél évre, ugye akkor voltak ezek a botrányok, ezek a meleg levegő árula,
ezek a kvóták, ugye?
Igen, ezek a kvótákkal való, mit tudom én mi, úgyhogy egy időre el is lett törülve a környezetvédelmi minisztérium egy fél évre.
Aha.
No, és aztán jött a következő időszak, aztán még én 4 évig voltam parlamenti képviselő, 2010-ig a parlamenti képviselő.
Ez egy nagyon szép kontinuitás.
Hát és aztán még 2 évig voltam, egy évig a Nagyszombati kerületi, vagyis
megyei önkormányzatban, ugye?
Önkormányzatban, úgyhogy így volt. Na, ami érdekes, hogyha Magyarországot hasonlítjuk, hát a Orbán kormány, nincs környezetvédelmi minisztérium. Uh-huh. Nincs. Ez össze lett volna.
Talán akkor azért nem hallani, hogy sok ott a csere.
És nehéz kibogozni, hogy mi hova tartozik. Ugye, mert hogy külön más helyre tartozik a természetvédelem, más helyre a vízügy, más helyre a hulladékgazdálkodás. Aztán vannak ezek a megyei városokban vannak ezek a hogy is hívják most Magyarországon, ezt a kormányhivatalok, uh-huh. A megyei kormányhivatalok, ő hozzájuk sok mindent tartozik ebből.
Tehát akkor ilyen több pólusú akkor az
elosztás. Igen. Úgyhogy elég nehéz kiigazodni benne, hogy Magyarországon hogy hol is vannak ezek a...
De hol vannak a
kapcsolódások? Különben Európában mindenütt tudjuk, hogy a környezetvédelme ez tartozik. Hát Magyarországon kicsit komplikált.
Másabb, értem. Igen. Emberi szempontból, vagy így mondjuk politikusi szempontból, mi a titka az, hogyha ön ugye szakemberként, tehát elismerte a kormány is, meg a pártja is, aki önt jelölte, a minőségét, vagy hát a kvalitásait, de azért politikusként, emberként is valahogy azért az embernek meg kell nyilvánulnia, hogy folyamatosan azt a bizalmat belé helyezzék, hogy ennek mi a titka?
Hát most ezt gondolom, hogy másnak, mást kellene megkérdezni, nem engem, hát de lehet, hogy az... De ez filozofálás és
nyugodtan
elméleti
nyugodtan.
Dolog, hogy azt hiszem, hogy én soha, nekem mindig, én nem gondolkoztam, ha engem valamire megkértek, hogy valamit el kell intézni, hogy no, most ezt kikérte. Jöttek az ellenzéki politikusok hozzám, majdnem, hogy ellenségesen rontottak be a irodába, hogy na most majd mi a ellenzékiek.
Igen, most Miklós László fogunk.
És mikor elmentek, akkor óriási haverokként távoztak, hogy milyen kedves ember vagyok, meg mit tudom én mind, és közben én nem tudom semmit, én ugyanúgy viselkedtem, mint most itt. Úgyhogy én nem, hát elmondjak egyet.
Ne csak egyet.
Hát, mikor, most ez nem tudom, az első időszakban, mikor mindig vagy a második ciklusban, Belúszová,
uh-huh. Ugye, ő a nemzeti, szlovák nemzeti párt,
ugye? Azt hiszem, ő még Malikova volt akkor, ugye SNS-ben volt, ugye az a legerősebb ellenzék volt a magyarok ellen.
Igen,
ugye,
igen. Szlovák nemzeti párt elnöknője.
Igen, és ő akkor a csacai járási, vagy nem, Csacka polgármestere volt.
Aha.
No, úgyhogy ott északon, ugye, meg Gazdagvidék, meg itt. Na és akkor telefonált, hogy a irodába, hogy akar velem beszélni, és ő, mint képviselő, bármikor jöhet. Hát mondom, persze, hogy jöhet. Az egész irodám be volt kakilva, ugye, hogy jó, jön a Malikova.
Mi lesz, szikrázni fog a levegő.
És akkor jött is, és akkor berontott, és akkor nagyon... Mám istorja, mám kedikolvek, môžem húvám... Mi azt ne, že môžete, však a čo je problém?
Hát fordítsuk le ezt a hallgatóknak. Tehát ugye azt mondta a politikus,
hogy én, mint képviselő, bármikor jöhetek a miniszterhez. Hát mondom, persze, hogy jöhet. Hát mondom, mi a probléma? Hát én nem mondtam, hogy ne jöjjön. Vagy. És no, jó, akkor és nálunk Észak-Szlovákiában is vannak problémák. Hát mondom, én nagyon jól tudom. Hát persze, hogy vannak. Mondom, minden. No, de itt meg kell oldani. Hát mondom, hát mondja el, hogy mi a probléma. Na, és így folytattuk, aztán teljesen úgy, aztán átmenne tényleg a gyakorlati kérdésekre, a problémákra, és amikor elment, következő most ezt nem tudom, hogy szabad-e mondani, szabad, azt hiszem, hogy ez olyan kis ajándék volt, hogy elfogadhattam. Másodszor, mikor jött, egy nagy igelittáska, ezt a korbácsikot, ezt a
sajtot, a fonott sajtot,
finom sajtot hozott, egy nagy hozott nekem, és még hagyjam mondjak egy, aztán volt egy, mikor már parlamenti képviselő lettem, volt egy hivatalos útunk Oroszországban.
Igen.
És ő is a delegáció tagja volt, és én is. És hagyd mondjam azt, hogy vele nem nagyon akart senki tárgyalni. Hát hozzám vetődött, és mert én hajlandó voltam
vele. Már hogy ő vele nem akart nagyon
ő vele, ő vele.
Értem. Tehát mindenki, és akkor ezért inkább magához csapolódott.
Igen, és engem kért, hogy fényképezzem le, mert ugye, ahogy kell, ahogy szokták az ember, Moszkvába, vagy Leningrádba, Petrográdba, ugye, hogy fényképezgettem. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy ugye ezek, egy másik példa, Zsolna. Akkor meg Szlota volt a zsolnai polgármester,
igen,
ugye?
Igen.
És akkor ő is meghív, hogy menjek, de ilyen elég erőteljesen, hogy, igen, hogy ne csak a magyarokhoz járjak. Hát mondta, persze, hogy nem adtam.
Tehát oda, azt lehet mondani, hogy oda akarta rendelni a miniszter úr.
Hát oda rendelt, hát miért nem mennék? Hát, nem. Akkor bevezetett, nagyon szép berendezett polgármesteri helyiség van, és van egy gyönyörű falfest, ilyen nagy végig a falba van festve, történelmi képekkel, és akkor még ő nekem mutatta, no, itt ez a magyarokkal és összevőkben mit tudom én mi, úgyhogy már nem emlékszem pontosan milyen történelmi esemény, de volt, és akkor leültünk, és ott volt egy csomó, ugye Zsolna vármegyei, vagy megyei, Zsolna megyei polgármester.
Nyugodtan mondhatunk vármegyét, végsősorban ugyanabban a rendszerben tartozott.
Hát igen, hát ugye Magyarországon sem régi, megint vármegyék vannak. Ugye, és akkor ezek a polgármesterek, akkor, és elég erőteljesen szóltak. No, tudom, hogy miniszter, itt van egy miniszter a MKP-ból, de nyugodtan mondják el, eljött hozzá, most már ő, mi vagyunk itthon, és akkor mondják. És akkor mondom, no, ezt meg lehet oldani, ez megoldható. Mondom, sajnos ez nem tartozik. És így, Szlota végre még kikísért az autó, kinyitotta nekem az autóhajtaját, és beültetett, és azt mondta, hogy egyedüli magyar, akivel lehet beszélni, az Miklós László, amiből nekem problémám volt, mert egyszer Bugár Béla azt mondja, mit csinálta ott a Szlotával, hogy azt mondta, hogy egyedül magyar, akivel lehet beszélni, az te vagy.
Óriási.
No, de én most ezt nem tudom, hogy ezt erénynek vegyem-e, vagy minek, de egyszerűen ez arra a kérdése, hogy egyszerűen engem ez nem nagyon izgatott, hogy ki, micsoda, hogyha környezetvédelmi problémákról volt szó.
Hát meg akkor ilyen nagy integrátori szerepe is van szerintem, hogy össze tudja hozni a politikai palettának ennyire szélsőséges embereit is a normál gondolattal.
Lehet, de mondom, ez, szerintem ez másra tartozik ez a kérdés, mert én saját magam nem tudom, mert no, hagyd ne legyek annyira szerény, hogy sok oldalról hallom állandóan ezt a dicséretemet. Hát például olyan, hogy bemegyek a minisztériumba, egy hónappal ezelőtt voltam, vagy két hónappal, csak úgy. És ma ezeket a kapusokat már nem ismertem, akik itt vannak.
A portán, a recepciósokat, igen.
Igen, nem ismertem. De mikor bementem, és mondtam, hogy jaj, hát magáról mindig mindenki azt mondja, hogy maga volt a legjobb miniszter. Hát mondom, mit csináltam én olyan? Azt én nem, lehet, hogy az, hogy mikor én megjöttem, és ott voltak a takarítónök, én előre köszöntem neki, vagy mit tudom én nem tudom. Na, de még most is, ha mondtam is a portásnak, mondom, de ezt nem mondja az új miniszternek, mondom, mert akkor nem engednek be engem.
De mindenképpen úgy látom, hogy emberi tartásból leckét adhatna akár az új miniszternek is, meg akár a föltörekvő generációnak.
Hát nem vagyok biztos, hogy én, hogy milyen leckét, mert én nem tudom, mit mondjak neki.
Hát lényegében ilyesmiket, amiket most itt a hallgatóknak elmondott. A harmadik témát is azért egy picit járjuk, tehát a politika és a mondjuk ugye a politikusi viselkedés után. Maga a lista, ugye európai parlamenti választásokról szóló lista. Röviden összetudná foglalni, hogy az ön szempontjából, tapasztalatai alapján, tehát hogy néz Brüsszelre, hogy néz az Európai Unióra? Ugye, mert most divat azért egy kicsit sarkítani a véleményeket, akár pro, akár kontra alapon, de annak alapján, amit itt most az előző percekben elmondott, hogy van egy higgadt világlátása, meg az embereket is azért emberként kezeli, származzanak bárhonnét és bármelyik politikai csapatból, hogy hogy látja magának az uniónak a szerepét?
Maga gondolat az uniónak természetesen jó, és teljes mértékben egyetértik azzal, hogy unióban vagyunk, és mindezekkel, amit a unió próbál egyesíteni, de ott is szerintem, amik problémák történnek, azok az emberi magatartásból történnek, mert sajnos, hogy azt kell mondanom, hogy már az én időmben is, hogyha odajutottak hivatalnokok, akkor kezdték magukat úgy érezni, hogy ők Európa fővárosa. Uh-huh. Valami módon így. És sajnos, és én ezt most aláhúzom újra, hogy én ezt mindig szakmai szempontból néztem, hogy nem úgy volt. Nem voltak szakmailag magasabb szinten, mint mi voltunk.
Tehát, hogy
őnekik a brüsszeli, most nem a parlamentről beszélek, inkább
a
bizottságról, mert ugye a parlamentnek olyan különleges funkciója is nem is volt eleinte parlament természetesen. Úgyhogy ők mikor oda kerültek, én nem is mondom, hogy rossz indulatból, de azt hitték, hogy mivel hogy ők már Brüsszelben vannak, akkor őnekik kell a legokosabbnak lenni. De ez megtörténik alacsonyabb szinten és minisztériumban is. Valaki bekerül minisztériumba, vagy miniszternek azt hiszi, hogy akkor már neki mindent kell tudni.
Igen.
Ez távolról sincs úgy. Mikor én miniszter voltam, én a legutolsó referenstől is megkérdeztem, hogy hogy van ez, mondd már, magyarazva el nekem, én ezt nem szégyeltem. Na és ez hasonlóan van a Brüsszelben is, és Brüsszelben még magasabb szinten van, de sajnos én sokszor összeütközésbe kerültem a brüsszeli adminisztrációval, mert kevesebbet tudtak a dolgokról, mint én. Erről is tudnak anekdótákat is mondani, majdnem, de erre nem nagyon van idő. Úgyhogy erre én elég pipa voltam, már rögtön abban az időben. Hát akkor kerültünk be, ugye 2004-ben kerültünk be, előtte volt ezek az előtárgyalások, és előtárgyalások után, előtte is, meg után is éreztem, hogy hát itt nincs minden rendben, mert nem biztos, hogy mondjuk vízgazdálkodásban, hát nem gyengébb szakemberek voltak ott, akik irányítottak, főleg az, hogy irányítottak a pénzeket. Ugye? Nem arra, ami itt a legfontosabb volt, sajnos. És no, úgyhogy ez nekem ez a bizonyos, hogy is mondjam, nem sárkított vélemény, de ez a véleményem megvolt, hogy nem ők a legnagyobb szakemberek. Őnekik az lenne a brüsszeli adminisztrációnak az lenne a feladata, hogy összegezze azt a tudást, ami Európa a Unió egyes államaiból összejött, és annak az alapján készíteni kell mondjuk a jogi...
Tehát neki kéne egy ilyen szintetizáló központnak lennie, ugye?
Tulajdonképpen ők erről tudnak, hogy ez így van, csak aztán elcsúszik.
Tudnak róla, csak nem emlékeznek rá.
Elfelejtik.
Vagy nincs előttük, nincs a szemük
előtt. Igen, nincs előttük, és akkor... No, és akkor a másik dolga az, hogy ugye azok is, ők se a felegekből jöttek, hanem valamelyik országból. És aztán próbálják azt annak az országnak a elképzelését odavinni, ami az ő országokban történik. Igen. Úgyhogy nem is rossz akaratból, no és akkor vannak a nagy országok, és vannak a kis országok. Uh-huh. És azoknak a nagy országoknak, akárhogy is beszélünk, nagyobb a hangjuk. Nagyobb a hangjuk. És akkor, na és akkor így történik, hogy néhány jogszabály tényleg, hogy erőszakos, és vannak aztán olyan jogszabályok is, amit nálunk gyakran szoktak említeni, hogy pápaiabbak vagyunk a pápánál,
igen,
ugye?
Igen.
Hogy erősebbek a jogszabályok, és így is van, voltak jogszabályink, és szerintem most is voltak jogszabályink, amik jobbak voltak, mint az elfogadt európai. És kevésbé adni.
Tehát, hogy akkor egy kis visszafejlődés az, hogyha...
Hát nem azt mondanám, hogy visszafejlődés, mert a másik oldalon mondjuk megerősítették a dolgokat, de voltak olyanok, hogy a kis országoknak érthetetlen. Mit tudom én, mikor bevezették, mondjak példát?
Nyugodtan.
No, mikor volt a Natura 2000, európai természetvédelmi jogszabály, amit kitaláltak különben nem rosszul, hogy... Brüsszelben összegezték, hogy melyek azok az ökoszisztémák, amelyek európai számára fontosak. Nos, ennek lett a elnevezés Natura 2000, akkor ki lett találva, ez is adminisztratív módon, hogy ahol megjelenik a Natura 2000 biotóp, melyik országban, annak legalább az 50%-át védeni kell területileg. No, és akkor így Európa szempontjából nem is rossz, hogy egész Európában, ha van egy fontos ökoszisztéma, akkor 50%-át védeni kell. Csak Európa nem tudja védeni, ezt egyes országokba kell védeni. Uh-huh. Hát nincsen olyan, hogy európai nemzeti park.
Értem.
Minden országnak
tehát, van. Tehát, hogy akkor a központi döntést valamilyen van, igen, nemzeti szintre
és akkor,
kell, ugye?
No, és akkor, mikor bevezetésre került a Natura 2000, akkor megtörtént az, hogy a mi szempontokból teljesen közönséges ökoszisztémáknak a 50%-át le kellett volna védeni. Mondok egy a borókás lucvenyvesek. Ez elég rosszul hangzik, ugye? Vagyis magyarul nem jó, de borókás lucvenyvesek.
De szép szó.
Nálunk egy közönséges fenyves.
Aha.
Közönséges fenyves. De ez európai szempontból egy fontos ökoszisztéma. No, de ha ebből nekünk 50%-ot le kellett volna védeni, akkor nincs hol fát vágni.
Értem.
No, és óriási ellenállást
váltott ki,
ugye? És a másik része ennek a Natura 2000-esnek, a másik visszatetsző része, vagy még több is volt, hogy azt mondták akkor, mert erdészekkel volt a legtöbb probléma, azt mondták, hogy na jó, akkor elfogadjuk már végre, mert akkor elkezdődte húzavona, hogy 20%, 25%, 50%. De a végeredményben már valahogy csak kialakult a Natura 2000, és azt mondta, no, akkor most már itt van nektek a Natura 2000, ez is egy rossz hozzáállás, hogy nektek, hát kinek, hát az országnak, de nektek, és a többit aztán hagyjátok ránk, hogy amit csinálunk, azt csinálunk.
Aha.
Ez a harmadik pedig, ami szintén visszatetsző volt az én szempontokból, hogy a Natura 2000 úgy, hogy no most a Natura 2000 az több, mint a helyi, ugye?
Tehát, hogy egy magasabb szintet képvisel,
ugye? Igen, és akkor megtörtént, hogy ugye vannak Kelet-Szlovákiában, ugye a kelet-szlovákiai Alföldön, vagy bárhol, hogy nincs Natura 2000-es, mert nem volt mit kijelenteni. De és akkor a helyi természet szeretők, és hogy a mi természetünk kevésbé értékes,
mint a... Tehát ott meg inkább ilyen sértődés volt.
Igen, volt a másik, nem sértődés, de ilyen másik.
Hát, rossz néven vették. Vagy legalábbis nem vették jó néven.
Na és a végső probléma az, amit már sajnos nem tudtam sehogy se valahogy helyrehozni, hát már rövid idő volt, 2 év volt nekem már csak utána, hogy nem lett egyesítve, és mai napig sincs egyesítve, a Natura 2000-es és a nemzeti védelmi rendszer. Úgyhogy azért rettent a természetvédelmi törvény is nagyon komplikált, mert úgy egybe próbálták mosni ugye a hivatalnokaink a Natura 2000-es és a helyi problémákat, és nem jó, ez nem jó.
Értem.
Ez nem jó. No, úgyhogy ilyen dolgok is vannak Brüsszelben, amit, no és ők nagyon...
Hát és gondolom, ez mindegyik szakterületen, ugye nem csak a természetvédelem területén, hanem az iparban, a gazdaságban, a szociális politikában, ott is folyamatosak lehetnek az ilyen összeütközések, ugye?
Hát mondok egy olyan szintén természetvédelmi téma, de ez gazdasági probléma, hogy a szennyvíz gazdálkodás. Amikor elkezdtünk Brüsszellel úgy tárgyalni, akkor még volt az előtárgyalások, de már voltak előpénzek, úgy hitták, hogy ISPA. Még, uh-huh. még ez nem a mi pénzünk volt, még ez az őik volt, de már így volt előirányítva. És akkor már nagyban úgy van, hogy no most már lehet erről, no és akkor nekem volt egy elképzelésem, hogy mi a legfontosabb területe Szlovákiának, amit le kell ugye, csatornálni. Hát természetesen a Csalóköz, mert 300 ezer ember itt pisil és kakil, hogy mondjam így, és közben nem volt levédve, és itt van a legértékesebb víz.
Tehát, hogy itt lehet a legnagyobb a kontamináció, a szennyezés, ugye?
Itt a legértékesebb víz van, amit nem szabad szennyezni, mert ha mai napig ezt mindenki elismeri, hogy a legfontosabb vízkészlet itt van, Csaló közben. Most ez mindegy, hogy itt magyarok laknak, vagy nem magyarok laknak. Ez egyszerűen így van. No és kijött egy brüsszeli elég magasrangú személy, aki jött nekünk megmagyarázni, hogy hova lehet irányítani ezeket a pénzeket a szennyvíz gazdálkodásra. És akkor elkezdi nekem mondani, én szépen megvendékeltem, megfogadtam, odahívtam a szakembereinket, és akkor megtiszteltem tényleg ezt a brüsszeli embert, és akkor mondja nekem, hogy no, és hogy akkor az Európai Komisszió elsősorban azokat a városokat fogja támogatni Szlovákiában is, akik 1 millió felül vannak. Ránézek, mondom, hányadszor van Szlovákiában? Most vagyok először. Hát és mondom, mit tud Szlovákiáról? Azt mondja, hát altanulmazza. Hát mondom, akkor tudnia kéne, hogy Szlovákia fővárosa csak 430 ezer lakosú, és van három tisztítója. Jaj, nem milliót akartam mondani, hanem félmilliót. Hát mondom, az sincsen. Százezret. Hát mondom, százezret, és a két város van, és a Kassán is két tisztító van. Na, hát most, hát persze, milyenik is néztek, lestek, minden. Aztán mégis sikerült nekem átvinni azt, hogy jó, akkor a csávó köz. Akkor kiküldött ide Brüsszel egy öttagú, mint hogy expert csoportot, ők fizették.
Igen.
Úgyhogy én nem mondhatom azt, hogy nekünk nem kell. Na és akkor itt a csávó közben lehet, hogy sok hallgató fog erre emlékezni, vagy polgármesterek. Itt mászkáltak egy hónapig, vagy három hónapig, és itt kidolgoztak egy úgynevezett feasibility study. Ez azt jelenti, hogy megvalósíthatósági tanulmány, ami nekünk nem kellett, mert nekünk itt már azelőtt is volt egy aprólékosan kidolgozott, egész csávó közre érvényes csatornázási tervünk.
Meg egy nyilvánvaló tény volt, hogy ide kell.
Na, az egyik a tény, a másik meg az, hogy igen, de megvolt, hogy hogyan. Na és ezek elkezdték ABC-ből, vagy a legalacsonyabb szintről, összehoztak egy ekkora tanulmányt.
Most itt, hogy elmondjam a hallgatóknak, Miklós László most egy ilyen fél méteres körülbelül magasságot mutat a két kezével, tehát hogy egy ennyi papírt összeállítottak.
Néhányszor összevesztem velük, és ők elkezdték járni azt hiszem a falvakat is, a polgármestereket környékezték, hogy no ez így lesz, ez ami így lesz, ami lesz. De mi vízvisei nevettek rajta, néhány ők úgy vezették ezeket, hogy a domnak felfelé, meg mit tudom én, mi a csatornákat. Úgyhogy ezt csak azt akarom ezzel jelezni, hogy nem biztos, hogy a szakmai szempontból a brüsszeliek az okosak, ők az összegezés jó, az kell, az összegezési általános jogszabályokat, mert kialakítsa ki, hogy ne az olaszok, vagy a spanyolok, vagy a szlovákok, hanem legyen ilyen, de ami részletekben megy, ott már sok probléma van. Ezért volt nekem fenntartásaim azzal, hogy működik Brüsszel, hogy azt mondjuk, hogy Brüsszel, úgyhogy ez nem az Európai Unió ellenes, hanem a konkrét emberek, akik egyszerűen ott vannak, oda kerülnek, mindegyik konkrét ember, egyik büszkébb, másik szerényebb, egyik okosabb, másik butább, de ott kellene valamit, hogy ez ne legyen úgy, hogy na, amit kitalál Brüsszel, az adna a szentírás.
Tehát, hogy így emberi szempontból, akkor ők folyamatosan egy ilyen felülrendelő, alárendelői viszonyból indulnak
ki, ugye? Sajnos igen. Nem azt mondom, hogy mindegykinél, de igenis megjelenik.
Tehát minthogyha a központ lényegében a főnökséget is jelent.
Mint hogyha ők mennének a főváros, igen, értem. És közben az Európai Unió nem úgy van beállítva, hogy van egy fővárosa.
Inkább egy adminisztratív
központja van, igen, ugye? Igen. Úgyhogy, és most van a parlament. Ugye a parlament oda is, hát, hogy is mondjam, Európa szerte gyenge a részvétel. Úgyhogy nehéz azt mondani, hogy reprezentatív személyek kerülnek.
Hát ugye Szlovákiában ilyen
20% körül van, igen. Most Isten ments, hogy azt mondjam, hogy nem mi kerüljünk be, de sajnos, hogy így van. És akkor ugye hát ott is mindenféle extrém személyek is megjelennek az Európai Parlamentben, és ott is aztán mindenféle döntések születhetnek. Na és most ez a keveredés, hogy mit mond a komisszió, mit mond a parlament, most ez összeütközések, ezeken valami módon ezeken javítani kellene, és van néhány ország, most már azt hiszem, hogy nem Magyarországot említsem, de Hollandia is azt hiszem valamire készül, valamilyen ilyen ellenkezésre. Mert hogy is mondjam, ott három ország vitte a primetén időm alatt, de szerintem ma is úgy van, hogy Németország, Franciaország, Olaszország, és sőt a Olaszország, ha nem is a legnagyobb, de mindig olyan érdekes módon tudott lobbizni, hogy mindig átvitte az akaratát. Úgyhogy, na hát ennyi Brüsszelről.
Hát ez, nagyon örülök ennek, hogy elmondta ezeket a konkrét példákat, mert ugye azt napjában, hetente, aki a politikai politika iránt érdeklődik, az többször hallja azt, hogy ugye, hogy a szuverenitásunknak a csökkentése, a Brüsszel központúság, de ez fogalmakként jelenik meg, hangzik el, mintha mindenki tudná azt, hogy mit jelent ez, de itt most Miklós László elmondott 3-4 példát is arról, hogy azért hogy mennek a döntéshozatali mechanizmusok, akár belföldön, meg ugye főleg Brüsszel és a belföld kapcsolatát.
Nem a szuverenitásnak elvesztése probléma, hanem az, hogy lettek megfogalmazva a jogszabályok. Mikor már megvan fogalmazva, akkor én is azra vagyok. Hát a törvényeket egyszerűen be kell tartani.
Igen.
Úgyhogy ott is vannak természetesen mindenféle viszály, hogy a saját törvényeinknél, hogy így is lehet fordítani, úgy is fordítani, de alapjában véve jó, hogyha már el lett fogadva a törvény, akkor már be kell tartani, akkor már tényleg ne a szuverenitást emlegessük. De mikor alakítják azt a törvényeket, akkor kell a szuverenitásokat.
Értem. Tehát megfelelő pozícióban.
Igen, hogy maguk a törvények úgy legyenek kialakítva, hogy nem valamilyen felsőbb szerv alakította ki, hanem az államok alakították ki. Mikor már ki van alakítva, akkor már igenis fogadjuk el.
Értem. Engedjen meg egy kicsit talán egy ilyen udvariatlan, félig eretnek kérdést, hogy ugye a beszélgetésünk elején mondtuk, hogy Miklós László elsősorban támogatólag szerepel ezen a listán, tehát igen, hogy magának a Magyar Szövetség listáját támogassa, de így, ahogy most hallgatom önt, ön annyira, hogy is mondjam, napra kész azokkal a problémákkal kapcsolatosan, ami Brüsszel és a tagállamok kapcsolatát valamiféleképpen szabályozhatnák, hogy nem gondolná meg, hogy mégis inkább ráhajtana egy kicsit erre a kampányra, és annyira jó pozíciója van, ugye Igor Matovics megismertette a néppel azt, hogy a lista végén is értékes emberek vannak. Könnyű kommunikálni, hogy az utolsó helyen szereplő 15-ös számú Miklós Lászlót kell bekeretezni, hogy nem lenne mégis magának ott a helye a parlamentben, Brüsszelben?
Nem, biztos, hogy nem. 75 éves vagyok, úgyhogy biztos, hogy nem, a fiataloké a jövő, úgyhogy ez mindenképpen. De erre utolsó helyre hagy vagyok egy valamelyik választásokon, azt hiszem 2010-ben a MKP listáján is úgy volt, hogy én leszek a utolsó, és örültem is neki, a Bauer Edittel voltunk, ő volt az utolsó előtt, úgyhogy örültünk is neki. De aztán még oda került valaki. Eléggé viszás körülmények között, aminek nem örültem, mert én annak örültem, hogy én vagyok az utolsó.
Ja, hogy akkor elfoglalta az utolsó
helyet valaki. Igen. Aztán nem is volt nagy eredmény. De különben nekem a választásokon soha nem volt ki tudja milyen eredmény, mert én nem tudtam, hogy is mondjam, nem tudtam magam menedzselni, és most... A választásokon az kell, hogy az ember dicsérje magát. Hát azért, mert hogy dicséri magát, és hogy válaszak. Én meg ezt nem tudtam.
De önnek meg itt vannak eredményei.
De az eredményeket csak azt tudja, aki ért hozzá, ugye milyen eredmények. Hát, úgyhogy egyszer meg is szólt a elnökünk, akkor elnökünk, hogy mi jártuk a falvakat, és én mindig azzal kezdtem a dumámat, ugye a színpadon is, hogy én nem ígérek semmit. Én csak azt ígérem, hogy...
Ez egy szokatlan politikusi magatartás.
Azt ígérem, hogy teljes erőmből és teljes tudásomat beleadom abba a munkába, ami majd rám hárul, de mondom, itt mit ígérhetünk? Hát elsősorban mi nem vagyunk benne a parlamentben. Hogyha bent leszünk a parlamentben, akkor hiába van nekünk egy bizonyos programunk, annak csak egy kis részét esetleg, ha be tudjuk vinni a parlamentbe. Hogyha esetleg koalícióba kerülünk, és ha koalícióba kerülünk, akkor még kisebb részét fogjuk tudni, ha mit ígérünk mi előre, hogy felépítünk egy cukorgyárat Szerdahelyen, hát ez nem lehetetlen. Na és én ezt nem ilyen aprilókosan, de QR, ugye a folyosókon elmondtam én ezt így is erőteljesen, és a színpadon is elmondtam, hogy én nem ígérek semmit. Hát és egyszer az elnökünk meg is szólt, hát így nem lehet kampányolni, de azt mondott, hogy nem ígér semmit. De hát sajnos, hogy ilyen vagyok.
Míg hallgattam, azért eszembe jutott Winston Churchill, hogy egyik beszédét, ugye ő is így kezdte, hogy nem ígérhet semmit, csak könnyeket, verítéket.